Folytatjuk a pitchmanatunkat itt a 101,7-en, ahol mindig az elmúlt évtizedek kedvencei pörögnek változatosan, és köszöntöm stúdiónkban Táncos Barna szenátor urat és miniszterelnök helyettes urat. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a Szép Íz rádió hallgatóit.
Közben azt is elmondom a rádió hallgatóknak, hogy ezt a beszélgetést a tegnap a esti órákban rögzítettük, ugye mai napon péntek van. És hát fontos témák, zajlik az élet az országban, miniszterelnök helyettes úr.
Túlságosan is sajnos.
Igen, két hete találkoztunk itt a stúdióban, azóta is nagyon sok változás történt, és akkor szépen vesszük ügyesen sorban a dolgokat, 10%-os bércsökkentés közszféra. Kicsit erről is beszéljünk, ugye még nincsen végleges döntés, de voltak egyeztetések is vannak.
Mi azt mondtuk már a tavaly az RMDS, hogy ezt a túl gyarapodott, túl hízott államot nem lehet hosszú távon fenntartani, és szükség van arra, hogy az állami adminisztrációt karcsúsítsuk. A karcsúsításnak több módozata van, lehet intézményeket megszüntetni, intézményeket összevonni, lehet bértömeget csökkenteni úgy, hogy csökkentik a személyzetet, lehet úgy, hogy a minisztériumban csökkentik a privilégiumokat, a bónuszokat, és ezáltal olcsóbb lesz az államnak a működése. Mi mindig azt tartjuk fent, hogy ugyanazt a szolgáltatást el lehet végezni, lehet nyújtani közszolgáltatást, akár kevesebb emberrel is, egy intézmény, egy állami intézmény tud kevesebb személyzettel is, kisebb személyzettel jó munkát végezni, de azt is fenntartom, hogy esetenként kibillent az egyensúlyból a bérezés. Vannak intézmények, ahol túlságosan magasak a fizetések, vannak intézmények, ahol túlságosan alacsonyak. Az önkormányzatoknál például nagyon alacsonyak a bérek, az szó se lehet arról, hogy bárki is csökkenten a béreken, de vannak olyan önkormányzatok, ahol lehetne 10-20-30 személyt egy megyei tanástól le lehet építeni, mert lehet karcsúsítani, lehet hatékonyabbá tenni a tevékenységet. Vannak azonban olyan önkormányzatok, ahol már így is a minimum alatt vannak. Tehát itt önkormányzat és polgármestere válogatja például, vagy intézményvezetőtől is függ az, hogy mennyire pazarolják a közpénzt. Mert vannak olyan intézmények, amelyek a tavaly is, ma tudta meg például, hogy több mint 200 embert alkalmaztak az egyik vízügyes intézményhez, annélkül, hogy arra igazából szükség lenne, és nem a vízügyi munkálatok felügyeletére, elvégzésére, hanem irodai személyzetet alkalmazott az egyik vezető. Tehát vannak gondok a rendszerben, egyértelmű, szükség van a karcsúsításra, egyértelmű. Azonban a két nagy politikai párt nem tud megegyezni. És akkor, amikor mi azt mondtuk, hogy nem lehet az igazságügyet kivételezni például a bírák nyugdíjával, vagy hogy nem lehet kiváltságokat fenntartani továbbra is az erőszak szervezetekben, nem lehet kiváltságokat fenntartani a belügynél, a hadügynél, a hadügyminisztériumban, hanem ott is kell egy tisztességes bérezés, kell egy tisztességes létszám, és hogyha a tanároktól levágtuk, vagy a tanárok több órát kell dolgozzanak, és meghagytuk ugyanazt a fizetést, vagy hogy az oktatási rendszerben költségcsökkentések voltak, akkor legyen a hadügyminisztériumnál is. Erre pedig az összes kollégának azt mondta, hogy szó se lehet róla, ő ezt nem támogatja. Kialakult egy vita, mi azt mondtuk, hogy a tanügyi rendszerben nem szabad több megszorítást alkalmazni, az egészségügyi rendszert is kivételként javasolt a Cseh Attila kollégánk, mert azért csak nem lehet azt csinálni, hogy az emberek életét veszélyezteted, azáltal, hogy fejetlenül megnyírválod a költségeket. De hát ebből az sűrt ki végül, hogy akkor inkább senki sem vágjunk le, mint hogy a tanügyet és az egészségügyet kivételként megtartsuk. A politikai pártok, a három román párt összeveszett felette, ezt láttuk a mai nap folyamán, a nyilatkozatokból is, a szociáldemokraták azt mondták, hogy vége mindennek, kész, nincsen karcsúsítás, nincsen költségcsökkentés, semmilyen formában nem értenek egyet, és nagy valószínűséggel beláthatatlan időre halasztásra kerül ez a karcsúsítási csomag, amelynek a hátul ütője az lehet, hogy kevesebb pénz marad jövőre beruházásokra. Jövőben Romániának óriási szüksége van arra, hogy még több beruházást indítson olyan körülmények között, hogy a gazdasági lassulás, a gazdaság növekedésének a lassulása az tetten érhető, az egyértelmű. Csökkent a fogyasztás, megnőtt az áfa, ugye, és a másik nagyon fontos dolog, hogy akkor, amikor augusztusban megegyeztünk abban, hogy a egyensúlyt kell teremteni a költségvetésben. Nagyobb bevételek kellenek, kisebb kiadások, azért, hogy az országot a beruházások felé lehessen a költségvetést áthelyezni, a súlypontokat áthelyezni. Akkor azt mondta a koalíciós többség, hogy oké, okay, de most gyorsan meg kell csinálni az adóemelést, mert erre kényszerít az Európai Unió, és akkor utána megcsináljuk a karcsúsítást is. Ennek az lett a vége, hogy az adóemelés megtörtént.
Az adóemelés a kettes csomagban volt.
Az elsőben, hát augusztustól gyakorlatilag életbe is lépett az áfaemelés, az osztalékadó, a stb. Az osztalékadó nem, bocsánat, az áfaemelés lépett akkor érvénybe, és a jövedéki adók, például az üzemanyagon, a benzinen, a cigarettán, az alkoholon, ezek a jövedéki adók is növekedtek. És amikor oda kerültünk, hogy Csekély Attila szállította az állam karcsúsítási intézkedés csomagját, akkor már nem volt mögöttünk senki a koalíciós partnerek közül. És eljutottunk november végére, és nincsen meg az állam karcsúsítási intézkedés csomag. És ismét elhalasztották, és egymásra mutogatnak. Ez a román politika sajnos. Mi az RMDS nem szívesen maradtunk ebben a kormányban. Tehát senkinek sem.
Ez lett volna a következő kérdésem.
Igen, hogy nem szívesen maradtunk ebben a kormányban, nem szívesen vállaltuk ezt a rengeteg kritikát. Ugye az embereknek teljesen érthető a felháborodása. Senkinek se kellemes, nekem se ilyen körülmények között miniszterelnök helyettesnek lenni, de azért maradtunk, hogy egyrészt megvédjük azt, ami a miénk, megvédjük az önkormányzatainkat, hogy ne számolják fel a megyéket, ne számolják fel a falvakat, az önkormányzatokat, hogy ne számolják fel a magyar iskolákat, ne vonják össze a román iskolákkal, és ezeket mi elértük, de ezzel párhuzamosan ugye jött a másik fele is a kormányzásnak, amiben pedig előre kellett volna lépjünk, és nem léptünk előre. Az RMDS írja meg például a parlament 11%-os létszám csökkentési törvénytervezetét. Remélem, hogy abból is nem fogok kihátrálni. Mert ott mi javasoltuk azt, hogy akkor csökkentsük 11%-kal a parlamentet. Nem tudtunk még abban se dűlőre jutni, remélem, hogy abban nem fognak visszatáncolni, vagy van egy elvi egyesség, de hát ilyen elvi egyességben megegyeztünk velük 100-szor az elmúlt 4 hónapban. Ez ma a helyzet, a bírák nyugdíjazásánál van egy újabb csomag beterjesztésre került, elküldte a kormány véleményezésre. Remélem, hogy hamarosan megjön az a kötelező véleményezés, amelynek a birtokába majd a törvényt be lehet ismét vinni a parlamentbe elfogadásra. Egy méltányos nyugdíjazás kell. Egyetértek azzal, hogy a bíráknak, az ügyészeknek nagyobb kell lenni a nyugdíja. A világon mindenhol nagyobb, mint az átlag emberé, nagyobb, mint az enyém, nagyobb mindenkiénél. Ők élet és halál között, vagy fölött döntenek. Tehát ők döntenek arról, hogy kinek van igaza. Ha jól, ha rosszul, ez az igazságszolgáltatás rendje, ez így rendben is van. De méltányosnak kell lenni.
Igen, annak is van egy ára.
Van egy ára, de nem, az arany se ér többet az áránál. És hogyha egy országban alacsonyak a nyugdíjak, akkor nem lehet, tudom is én, németországi szintű nyugdíjat adni a bírának, és romániai szintű fizetést és nyugdíjt az egyszerű embernek. Tehát ezt nagyon-nagyon szeretném, hogyha végül a koalíció nagy nehezen át tudná vinni az alkotmánybíróságon, és átmenne, nem akasztanák még ott se, mert ez, erre óriási szüksége van, nem is feltétlenül a pénz miatt, az is jelentős. De a morális elégtétel, a méltányosság elégtétele, azt igényli a társadalom, és arra van óriási szükség. Adóemelés a jelenlegi helyzet szerint jövőben nem kell, tehát nincsen szükség arra, hogy ismét adót emeljen az állam, de ehhez természetesen kellenek még reformok, és kellene költségcsökkentés is, akkor több pénz maradna a beruházásokra.
Maradjunk egy picit még az adóknál és az illetékeknél, illetve az adók emelésénél, ami a jövő esztendőt illeti. Az Alkotmánybíróság tegnap a kormány kérésére december 10-ére tűzte napirendre az adóügyi intézkedésekről szóló törvénytervezet ellen benyújtott óvás megvitatását, holott eredetileg jövő év január 21-én szerették volna. Ez ügyben is folyamatosan vannak változások.
Adót emelni nem szeret senki. Az adóemelés az mindig a kis embert érinti a leginkább. És ezért lett volna szükség a hatékonyság növelésre és a karcsúsításra. akkor, amikor még egyszer beleegyeztünk, bevállaltuk azt, hogy akkor mind a két oldalán kell a mérlegnek módosítani nagyobb bevételeket, kisebb költségeket, hogy akkor az életszínvonalat lehessen emelni, és több szolgáltatás, jobb szolgáltatás, több beruházást nyújtani az embereknek, akkor része volt az is a csomagnak. Ez most a parlament elé fog kerülni, meglátjuk, nem tudom, hogy mi lesz a vége. Én nem borítékolnám azt, hogy ebből adóemelés lesz január 1-től. A helyi adók esetében az is igaz, hogy Bukarestben például arcátlanul alacsonyak a helyi adók. Ott, ahol több százezer euróba kerül egy lakás, ott néhány száz eurót fizetnek adót. Néhány száz lejt fizetnek adót. Bukarest környékén, a bukaresti falvakban, vagy akár a nagyvárosokban is. Tehát az nem lehet, hogy a lakásértéke tízszer akkora, mint Csíkszeredában, és az adó ugyanakkora, mint Csíkszeredában, vagy mint mondok egy másik példát, Balánon. Tehát nem lehet négyzetméter alapú adót fizetni a lakásokra, és ők kellene tényleg a nagy értékű lakásokban lakók kellene főleg több adót fizessenek. De még egyszer, nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége, a parlamentbe kell még egyszer majd visszajöjjön, miután az Alkotmánybíróság dönt, akkor már ugye parlamenti vakáció lesz, és nem vagyok én abban biztos, hogy a román pártok ebbe kitartóak lesznek, és akkor decemberben valamiféle döntés születik ezen a téren.
Szenátorról egy kicsit utazzunk haza a fővárosból. Hargita megyében is nagyon sok beruházás zajlik, és hál' Istennek ezek a beruházások, a nagyobb volumenű beruházások azért nem álltak meg megszorító intézkedések ellenére. Gondolok itt a megyei sürgősségi kórházban, a tegnap volt a poliklinikának az átvétele, és még számos beruházás, a megyei épületét javítják, a városházát javítják, a színházat, tehát ezeket azt mondom, hogy sikerült valamilyen formával megvédeni, hogy tudjon folytatódni a munka.
Teljes mértékben annak köszönhető, hogy ma a minisztériumot Cseka Attila vezeti. Mert az a minisztérium az nagyon-nagyon rosszul teljesített az elmúlt, tehát 24-ben és 23-ban. Attila egy jó pályára állított minisztériumot adott át a liberális kollégának, és utána elfutottak a lovak a vetésbe, ahogy szokták mondani, és helyre kellett rakni a dolgokat. Nehéz volt, mert ott is rengeteg uniós pénzt veszített az ország, amiatt, hogy nagyon sok beruházás lassan indult el, és esélyese lett volna jövő év augusztusáig befejezni. De azzal a döntéssel, amely a héten megszületett a kormányban, Cseh Attila munkájának köszönhetően ezek a beruházások tovább mennek, és ugyancsak onnan a minisztériumból érkezett a finanszírozása poliklinikára, a járó beteg rendelőre, és ugyanonnan érkezik a sürgősségi osztály teljes újraépítésére. Ledöbbentő. Senki ne kerüljön oda. Az a jó, ha nincsen
soha
senkinek szüksége
legyen üres
a szeredai sürgősségre. De az a színvonal, amit ott képviselni fog, azok az orvosok, akik ott dolgoznak, az a fiatal orvos csapat, aki ma a Csíkszeredai vagy a Hargita megyei sürgősségi kórháznál dolgozik, az ország legjobbjai közé emeli a szeredai kórházat. És jó tervek vannak még, jól vezetik azt az intézményt, és külön gratulálnom kell Konrád Judit igazgatóasszonynak is, mert nagyon-nagyon jó munkát végez. Ott volt természetesen Bíró Barna Botond elnök úr is, a megyei tanács a fenntartója a kórháznak, és a finanszírozás részben onnan is jön. A lényeg az, hogy a poliklinika az teljesen felújult. Egy érdekes, nosztalgikus érzéssel léptem be a polira tegnap, valamikor gyerekkoromban jártam a utoljára, és akkor ugye szorongva, mert vagy a kezem volt eltörve, vagy épp az arcüregemet kellett punkciózzák, kezeljék, vagy épp nem tudom, valamiféle röntgen vizsgálatra kellett visszamenjek, és azért megmaradt egy picit az a szorongás, most pedig egy teljesen új világba léptünk be, a legmodernebb orvosi eszközökkel felszerelt épület, egy olyan hely, ahol a prevenció lesz nagyon-nagyon fontos, tehát az, hogy időben szűrésekre, kötelező vérvizsgálatokra az ember elmenjen, kötelező ellenőrzésekre, hogy meg tudjuk előzni a betegségeket. Ebből a szempontból talán a legfontosabb az az intézmény, az az épület, a poliklinika, de hát a járóbeteg rendelő azt is jelenti, hogy kevesebben kerülnek majd, szorulnak majd kórházi kezelésre. és úgy gondolom, hogy ezen a téren most szintet lépett ismét Csíkszered a Hardita megye. Gratulálok még egyszer az egész csapatnak. Az is tény, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan rengeteg pénz jött a kórházhoz. Olyan is volt, hogy mindenhonnan levágták, és az RMDS-nek a parlamenti csapatával közösen meg tudtuk oldani azt, hogy kizárólag a Szeredai Kórháznak külön tételként be volt írva az országos költségvetésbe, hogy akkor van neki 10-20 millió lejük beruházásokra, és jó helyre ment, jól költötték el, felszerelték a kórházat, modernizálták. Tehát az egy szenzációs dolog.
Kicsit a beruházásokról térjünk át a találkozásokra. Közel egy évvel ezelőtt volt ugye a választások, kampányhangulat, pörgés, minden, és nemrégiben olvastam én is arról, hogy újra az RMDS képviselői, szenátorai, többek között ön is újra találkoznak az emberekkel fogadóra. Ez lesz a következő napokban. Milyennek a célja?
Hazudnék, azt mondanám, hogy miniszterként vagy miniszterelnök helyettesként ugyanannyi fogadóra tudok tartani, mint amennyit tartottam mondjuk szenátorként, de eddig is próbálkoztunk folyamatosan tartani a kapcsolatot az emberekkel, hogy megkapjuk azokat a visszajelzéseket, amelyek nélkül nem tudjuk felmérni egyrészt a közösség igényeit, nem tudjuk felmérni, hogy milyen problémákkal küzdködnek, és ez a célja a Tessék Mondani programunknak, az az Erdély szerte megszervezett intenzív fogadóóra tevékenység, amelyet minden egyes településen, minden egyes faluban, városban, municipiumban, minden megyében, polgármesteri kollégákkal közösen, képviselők, szenátorok, megyei tanács elnökök, alelnökök, testületi tagok, tanácsosok jönnek, és megpróbálunk minél több erdélyi magyar emberre szóba állni, hogy fel tudjuk mérni, hogy ma épp mivel, milyen problémákkal küzdködnek. Ilyen kihívásokat el időszakban, akkor, amikor ennyi baj van, akkor nagyon sokan elmenekülnek a személyes találkozás elől. Ez történik például, látom, a Bromán megyékben, Bukarestben is. Mi úgy gondoljuk, hogy a legnehezebb pillanatokban is kell legyen bennünk annyi tartás és bátorság, hogy szembenézzünk azokkal, akik ránk bízták ezeket a mandátumokat, megkérdezzük, hogy mi a gond, milyen problémák vannak, miben tudunk segíteni, mit tudunk orvosolni, lesznek dolgok, amelyeket meg tudunk azonnal oldani, lesznek dolgok, amelyeket betervezünk és idővel meg tudunk oldani. Ott, ahol úgy látjuk, hogy lehetetlen, ott őszintén és karakán mondom, meg kell mondani, hogy ez sajnos nem fog menni, mert még mindig jobb egy őszinte válasz az embernek, mint a populista hitegetés. Ebben különbözik az erdélyi magyarság, és ebben különbözik a mi kapcsolatunk az erdélyi magyar emberekkel, hogy számíthatunk egymásra. Persze, sokszor nehéz ezt rossz indulatú replika nélkül elfogadni, főleg akkor, amikor ilyen helyzet van, főleg akkor, amikor arról kell beszámoljunk, hogy a román pártok ismét összevesztek, és ismét nincsen összhang, és ismét billeg a léc a kormány alatt, és ismét lehet, hogy kormányválságba kerülünk. Bízok abban, hogy visszatér a józan eszük. Sokszor mondták Bukarestben, hogy az RMDS a teremben a felnőtt, és a többiek az óvodások. Van, amikor úgy viselkednek egyesek, mint hogyha most jöttek volna a kis csoportból. Én még mindig bízok abban, hogy ebből a kátyúból is kimásznak ők valahogy. Ugye Bukarestben választási kampány van.
Igen, főpolgármester választás.
Harc folyik, áldász küzdelem folyik a főpolgármesteri székért, és akkor ez rányomja a bélyegét a viselkedésükre. Sokat vitatkoznak és veszekednek ezekben az időszakokban sajnos.
Utolsó kérdésem, nem is rabalom tovább az idejét. Nemrégiben Bolozsán miniszterelnök úr azt mondta, hogy lehet, hogy csak januárban lesz az országnak költségvetése.
Ez
milyen,
biztos.
Ez 2026-ra milyen hatással van a Sopross mellett?
Hát ha azt mondom, hogy tehát biztos, hogy januárban lesz csak költségvetés. Ezeket a sarokszámokat le kellett volna tisztázni már novemberben. De egyszerűen nem tudnak megegyezni. És akkor az egyetlen megoldás az, hogy januárra halasztani a költségvetés elfogadását. Az általános szabály az, hogy a költségvetés nélküli 2026-os hónapokban az előző év költségvetésének 1/12-ét lehet elkölteni. Általános szabály. Ezzel lehet menni előre, de az az igazi, hogyha minél hamarabb az országnak a költségvetés el van fogadva, én nem akarom most a magyarországi példát mondani, Magyarországnak nyáron fogadják el a következő év költségvetését. Mi még decemberben se tudjuk elfogadni, mert azt is még a jövő évre halasztjuk. ezek a különbségek, de január végén legkésőbb február első hetében lesz költségvetés 2026-ra. Bízok abban, hogy addig még egy-két államkarcsúsító intézkedést át lehet préselni a kollégákon, meglátjuk.
Szenátor úr, miniszterelnök helyettes úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a Széfiz FM rádió stúdiójában is. Hát jó hétvégét, mozgalmas lesz most már a fogadórák miatt is, azt gondolom, a hétvége.
Én is köszönöm szépen a meghívást. Arra bíztatok mindenkit, hogyha a gondja, panasza, problémája van, akkor keresse a polgármesteri hivatalt. Ők tudják pontosan, hogy melyik faluban, melyik községben, mikor van a fogadóra, és forduljanak bizalommal képviselő kollégáimhoz, szenátor kollégáimhoz, megyei tanácselnökhöz, polgármesterülakhoz, hogy minél pontosabban fel tudjuk mérni, hogy hol vannak gondok, hol vannak problémák, hol tudunk segíteni, és tudjunk orvosolni minél több problémát.
Táncos Barna, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Induljon jól a napot kedvenc rádióddal, és benne a legnagyobb retro slágerekkel mindig. Ez a Szép